Mígy drága a te szereteted, Istenem, szárnyod árnyékába menekülnek az emberek, dúslakodnak házad bőségében, örömöt árasztasz rájuk, mint patakot, mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, leborulunk te előtted, Urunk, és szeretnénk téged imádni, és szeretnénk te neked adni mindent, ami téged megillet, dicsőséget, tisztességet, hálaadást, és minden imádatot, Urunk. Most is ebben az órában és ebben a pillanatban is téged imádnak, ott a mennyei trónusnál az angyali seregek megszámálhatatlan seregei, s Urunk, szeretnénk szívünk szerint bekapcsolódni ebbe a mennyei Isten tiszteletbe. Kérünk, Urunk, hogy nyisd meg számunkra is a te mennyei világodat, hiszen az Úr Jézust azért küldted el ebbe a világba, hogy ajtót nyisson nekünk a mennyországra. S köszönjük, Urunk, hogy Jézus Krisztusban és ő általa minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától száll alá és szállhat alá most is, a mi Isten tiszteletünk órájába, a mi szíveinkbe. Úrunk, sóvárogva vágyakozunk veled lenni, mert szükségünk van a te megelevenítő jelenlétedre. Szükségünk van arra az erőre, amely belőled árad, amely tud bennünket hordozni nagy mélységeink fölött is. Ó, Urunk, szükséget látó emberek vagyunk, mert testben vagyunk, ebben a földi életben élünk, porból lettünk, és porrá kell, hogy legyünk. Sorunk, miután kiálthat a por, hanem a teremtője és az alkotója után, hogy légy szabadítunk most is irgalmas szeretetedből. Kérünk, Urunk, hogy terheinkbe te adj enyhülést, könyörgünk, Urunk, hogy egyen-egyenként most is nézd meg mindannyiunknak a lelkét, gondolatait, terheinket, örömeinket, vágyainkat, és kérünk, Urunk, hogy úgy szólj hozzánk, hogy az kiózanító legyen, és vigasztaló, gyógyító. Szentlélek, Úristen, jövel, és töltsd be a mi szíveinket teljesen, hogy teljes szívünkkel tudjunk most oda felfelé tekinteni, és az odafel valókkal foglalkozni. Az Úr Jézus nevébe kérünk, Atyánk, áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található, Mózes második könyvének 14. részében a 23. verssel kezdődően, és a 15. versnek az 5. verséig terjedően, majd János mennyei jelenések könyvének 15. fejezetéből olvasom Isten igéjét, az első 4 versből. Az egyiptomiak üldözőbe vették őket, és bement utánuk a tenger közepébe a fáraó összes lova, harci kocsia és lovasa is. A hajnali őrségváltás idején rátekintett az Úr a tűz és felhő oszlopból az egyiptomiak táborára, s megzavarta az egyiptomiak táborát. Akadályozta a harci kocsi kerekeit, s nehezen vonszolták azokat. Ekkor azt mondták az egyiptomiak, meneküljünk Izrael elől, mert az Úr harcol értük Egyiptom ellen. Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek, nyújtsd ki kezedet a tenger felé, s a víz visszatér az egyiptomiakra, a harci kocsikra és a lovasokra. Mózes kinyújtotta a kezét a tenger felé, s a tenger visszatért reggelre a medrébe egyenest a menekülő egyiptomiakra. Így hajtotta bele az Úr az egyiptomiakat a tenger közepébe. Visszatért a víz, s elborította a harci kocsikat és lovasokat, a fáraó egész haderejét, amely utánuk ment a tengerbe. Egy sem maradt meg közülük. Izrael fiai viszont szárazon mentek át a tenger közepén, s a víz falként állt jobbról és balról. Így szabadította meg az Úr azon a napon Izraelt Egyiptom hatalmából. És látta Izrael az egyiptomiakat holtan, a tenger partján. Amikor látta Izrael, hogy milyen nagy hatalommal bánt el az Úr Egyiptommal, félni kezdte a nép az Urat, hitt az Úrnak és szolgájának Mózesnek, akkor ezt az éneket énekelte Mózes Izrael fiaival együtt az Úrnak. Énekelek az Úrnak, mert igen felséges, lovat lovasával a tengerbe vetett. Erőm és énekem az Úr megszabadított engem. Ő az én Istenem, őt dicsőítem, atyám Istene, őt magasztalom. Az Úr vitéz harcos az Úr, ez a neve. A fáraó szekereit és hadát tengerbe vetette, válogatott harcosai a vörös tengerbe fúltak. Mélység borította be őket, kőként merültek el az örvénybe. És láttam egy másik nagy és csodálatos jelet a mennyben, 7 angyalt, akiknél az utolsó 7 csapás volt, mert ezekkel teljesedett be az Isten haragja. És láttam valami üvegtenger félét, amely tűzzel volt vegyítve, és láttam azokat, akik legyőzték a fenevadat, annak képmását és nevének számát, amint az üvegtengernél álltak az Isten hárfáival, és énekelték Mózesnek, Isten szolgájának énekét és a bárány énekét. Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úristen! Igazságosak és igazak a te utaid, népek királya! Ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent, mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid. Kedves szeretett testvérek, az emberi élet már csak ilyen, mindig túlerőkkel kell hadakozni. Nagyon gyakran kerül a mi életünk is olyan kettős túlerőkkel szembe, mint amilyennek ki volt téve maga Mózes is és a választott nép. Igen, hogy próbatételen ment át ez a választott nép. Mennyi évtizeden át sanyargatták őket az egyiptomiak. Elég volt egy uralkodó váltás, egy fáraó váltás, és ezt követően egészen más szelek kezdtek el fújni Egyiptom földjén. Azt a népet, amely eddig a megmentőjük volt, mert Józsefnek köszönhetően megmenekültek az éhínségtől a környező népek is, és Józsefnek köszönhetően nagy hírnévre tett szert Egyiptom. Tudjuk, hogy a fáraó után közvetlenül ő lett az első ember, ma úgy is mondhatnánk, hogy gazdasági miniszter, és más uralkodó jön, más gondolatmenet. Rálát arra, hogy a zsidó nép nagyon elszaporodott Egyiptom földjén, sőt annak is az egyik leggazdagabb, legdúsabb földjén, a legtermőbb földön, Gósen földjén, és akkor rájuk nézett, félelem vett rajta erőt, és a félelem azt váltotta ki belőle. A legjobb ugye védekezés az a támadás. Hát akkor meg kell ölni őket. Először az önbecsülésüket, először meg kell törni őket legbelül, legyenek belőlük rabszolganép, szolgáljanak bennünket. Ha így haladunk, sokkal többen lesznek, mint mi magunk. Mi leszünk majd az ő szolgáik? Hát ez mégsem lehet így. És aztán telnek az esztendők, jönnek az újabb és újabb gondolatok, jönnek a retorziók, és ez a nép teljes megaláztatásban van, alávetettségben, rabszolgasorsban, és tudjuk jól, hogy még olyan intézkedéseket is eszközöl a fáraó, hogy a fiú csecsemőket meg kell ölni. Hát ezt a bábát nem vállalták fel. És nagyon jól tudjuk, hogy Mózes szülei sem vállalták fel. Egészen addig, amíg rejtegetni lehetett egy kisbabát, ugye egészen 3 hónapos koráig otthon őrizgették, de hát aztán, amikor egy csecsemőnek a hangja már eléggé átütő, és nem lehet tovább titkolni, hogy ott egy újszülött baba van, egy kisbaba, akkor jutott arra az elhatározásra Mózes édesanyja, hogy kiteszi a Nílus sása közé, a Nílus deltájába, és rábízza a mindenható Istenre az ő gyermekét. Nagy dolog lehetett ez. Vállalni egy gyermek életet, kockáztatni mindent, hogy életben maradjon, csak azért, mert hitték, hogy Isten az élet ura. és amikor nem tehet már többet, mint anya, akkor fogja az ő gyermekét, ami emberileg lehetséges, megteszi, de az Isten kezére bízza. Kedves testvérek, most a hétvégén úgyis anyák napja lesz, egy pillanatra, ha elidőzünk ennél a gondolatnál. Nem ez a mi nagy bajunk sokszor szülőknek, hogy mi annyi mindent meg akarunk adni, csak a legfontosabbat nem adjuk, hogy rábízzuk a gyermekünket az élő Isten kezére. Akarunk neki adni lakást, autót, akarunk neki adni pénzt, akarunk neki adni valami gyönyörű életet, csak sokszor azt nem tesszük meg érte, ami a legfontosabb. Rábízzuk az életét az élő Isten kezére, és azt mondjuk, hogy Uram, amit én meg tudtam tenni, megtettem, de Uram, a te kezedbe teszem le. És drága testvérek, bármit leteszünk az Isten kezébe, abból remek mű lesz. Abból remek mű lesz. Az az Isten tervének a része lesz, mert szabadon tud az Isten vele dolgozni, mert hogy letettük a kezébe. Letettük, nem magunknak tartogatjuk, nem a magunkénak tekintjük, hanem azt mondjuk, hogy Uram, ez a tiéd. A tiéd is, Isten, szabadon fog vele cselekedni, bevonja a tervébe, hogyan bevonta Mózest. És lám, a 80 esztendős Mózes fog majd visszatérni. Tudjuk a történetét, az élet történetét, sok próbatételen keresztül. Felnövekedhet majd, mint a fáraó leányának fogadott fia. Szembesül majd azzal, hogy ki is ő valójában, hogy ő a rabszolga néphez tartozik. És amikor elönti a gondolatait és a kezét a düh, tudjuk, hogy ennek egy ember élet fog áldozatul esni. Igen, Mózes embert is ölt. Igen, nagyon mélyre vitte őt az indulat, az igazság érzete, mert valamit nem tudott letenni az Isten kezébe. Nem tudta letenni azt, ami őt feszítette. Nem tudta elkérni Istentől, hogy Uram, mutasd meg a tervedet, hanem földön futóvá kellett, hogy legyen. El kell, hogy jusson Midian pusztájába, rá kell, hogy találjon Jetróra, az ő háza népére, meg kell, hogy tanulja, mit jelent pásztornak lenni, először egy gyunyáj élén, mert Isten egy sokkal nagyobbat készített el neki, hogy az ő választott népének legyen a pásztora. Hát, kedves testvérek, ez mindig így van. Amit nem tudunk letenni az Isten kezébe, amit mindig szorongatunk, amihez száz körömmel ragaszkodunk, azt egyszer úgy is el kell engedni. És mi bejárjuk a fájdalom útjait, inkább vállaljuk a kerülőket, csak ne kelljen valamit letenni, csak ne kelljen valamit odaadni. De hát kinek adjuk oda? Annak az élő Istennek, aki előtt majd egykor minden embernek meg kell jelennie. És gyakorlatilag az utolsó ítéletnél az válik majd láthatóvá, hogy mi az élet nagy vörös tengerei előtt, meg az élet nagy túlerői között, vajon le tudtuk-e tenni a terheinket az Isten kezébe? Ki tudtuk-e mondani, hogy Uram, nekem ehhez nincsen talentumom, nekem ehhez nincsen erőm, nekem ehhez kevés a hitem? S el tudtuk-e mondani, hogy Uram, légy irgalmas nekem bűnösnek, mert bárhogy nyúlnék hozzá, nem lenne jó, csak az a jó, Uram, amit te mutatsz, amit te tudsz megcselekedni. Hát, kedves testvérek, a túlerő az megvolt. Amikor kiszabadulnak Mózes vezetésével Egyiptomnak a földjéről, a szolgálat házából, 10 csapáson megy át a nép az egyiptomi néppel együtt. S alig, hogy kiszabadulnak onnan, és felsóhajtanak, hogy na ezen most már túljutottunk, és megyünk az ígéret földje felé. Hát egyszer csak látják, hogy ott van előttük a vörös tenger, és a hátuk mögött pedig a közelgő egyiptomi fáraónak a lovas harci csapata. Meg kell, hogy jegyezzem, hogy a korabeli adatok szerint, ami rendelkezésünkre áll, annak a kornak a legmodernebb és a leghatékonyabb hadi serege, ez az úgynevezett harci kocsis katonaság volt, amit az egyiptomiak fel tudtak mutatni. Korukat meghazudtolva elsőként rendelkeztek, többek között ilyen hadi erővel. Ezek harcedzett emberek voltak, Isten választott népe pedig egy elsanyargatott, kihasznált, legyengült rabszolga nép volt. Voltak abban gyerekek, ifjak, idősek, mindenféle ember. Hát ezeket nem képezték ki arra, hogy harcoljanak, hogy küzdjenek, hogy tengeren keljenek át, mint ahogyan minket sem képez ki senki sem arra, hogy mit tegyünk, amikor az élet túlerői zörgetnek életünk ajtaján. De van nekünk tanítónk, kedves testvérek, és ez olyan tanító, aki felülmúl mindenkit, mert maga az Úr Jézus küldi el nekünk, és az a neve, hogy Szentlélek Isten. Szoktuk kérni minden nap, hogy tanítson bennünket. Olyan jó lenne, hogyha minden imánkba ott lenne, hogy Szentlélek Úristen, nevelj, formálj, taníts. Az Úr Jézus azt mondta mennybe menetele előtt, hogy jobb nektek, ha én elmegyek, mert elküldöm ti hozzátok a megelevenítőt, a pártfogót, a szent lelket, aki majd elvezet titeket a teljes igazságra. Ki tudja nekem megmondani azt, hogy miben vagyok, hogy hogyan döntsek, hogy jól látom-e azt, amit látok, hanem a Szentlélek Úristen. De nagy dolog, amikor az ember abban mutatja meg az erősségét, hogy Istennek megvallja a gyengeségét, Uram, szükségem van a te tanításodra. Az egyik ige azt is mondja, és lesztek Istentől tanítottak, a lélek által. Pünkösd óta a Szentlélek országában él az egyház, az Anya Szent Egyház. Lélek nélkül nem lehet megérteni a Szentírást, a Szentlélek jelenléte nélkül nem lehet élő és ható egy Isten tisztelet, a Szentlélek vezetése nélkül nem tudunk lélektől vezérelt emberekké válni, és nem tudjuk megérteni Isten akaratát, mert lélektől lélekig működik az Isten világa, s ha én a lelket félretolom, és csak az eszemmel akarom megérteni az Isten kijelentését, akkor az nem fog menni. Csak is Szentlélek által. Az Úr Jézus ezt annak idején úgy fogalmazta meg Nikodémusnak, hogy szükség néktek újonnan születnetek, mert aki nem születik újonnan víztől, ugye a keresztségre gondolt, és nem születik újonnan a lélektől, semmiképpen sem mehet be a mennyek országába. Hát hogy nem elegendőek a jó cselekedetek? Az sem elég, ha életem vörös tengerén át megyek? Hát az is semmi. Hát kedves testvérek, a Jelenések könyve elénk állítja azt a tengert, amit üvegtengernek nevez a Jelenések írója. Nagyon furcsa szó összetétel ez, mert gyakorlatilag a magyar nyelvünkben nem is szoktuk ezt a szópárosítást használni, hogy üvegtenger, mert hiszen ez két egymásnak ellentmondó tulajdonságú kifejezés. Az üveg sík, áttetsző, mozdulatlan, rideg. A tenger zajlik, élet van benne, folyékony. Soha nem láthatjuk úgy, míg hogyha a víz felszíne mozdulatlannak is tűnik, mégis tudjuk, hogy egy egész élővilág lakozik benne. Telve van mozdulattal, élettel, vegetációval. Az Úr előtt olyanok lesznek a népek tengerei, mint az üvegtenger. Azok, akiknek nem kellett a víz, és akiknek nem kellett a lélek, kedves testvérek, akik úgy gondolták, hogy az életük vörös tengerén majd átmennek a saját erejükből, majd átviszi őket a szülői segítség, majd átviszi őket a kapcsolat, majd segít nekik valaki, ott állnak megdermedten az üvegtenger közepében, mert lejár a kegyelmi idő, mert nem lehet majd többé dönteni, hogy lélekkel vagy lélek nélkül. S az a kegyelmes Isten, aki könyörületes volt az utolsó pillanatig, egyszer lezárja a kegyelmi időt, mert eljön az ítéletnek az ideje. Nem haragból fog ítélkezni Isten. Hallunk a harag 7 poharáról, de Isten nem a harag emberi felindulását fogja segítségül hívni, hogy igazságosan ítéljen, hanem a bűn miatti haragnak a poharát fogja kitölteni igazságosságában, mert hogy megmondta, hogy a bűn zsoldja a halál. Megmondta, hogy ne legyünk gyávák. Megmondta, hogy ne vigyük végbe a test cselekedeteit. Megmondta, hogy teremjétek meg a megtéréshez illő gyümölcsöket. És mi sokszor, kedves testvérek, most, amikor a kegyelem idejében élünk, mi azt gondoljuk, hogy hát ez eltart még ki tudja meddig, még ráérünk, még nyugisan nem kell kapkodni, mert hát az Úristennek úgyis az a dolga, hogy szeressen minket, hogy megbocsásson. Na de meddig? Isten szeretett. De ha belegondolunk az Ószövetség világába, nagyon sokan bele is borzadnak, hogy mennyi véres esemény van benne. Igen, mert az Ószövetség a törvény uralma alatt állt. A törvény uralma alatt. És amikor a törvény kimondja azt, hogy ne tedd, és valaki mégis megteszi, akkor nagyon jól tudjuk, hogy a zsidó nép is gyakorolta a megkövezést, amíg aztán Róma a végrehajtási jogot el nem vette tőlük. Jézussal belépett a kegyelem ideje. Amikor is Isten megnyitja az ő szívét, és mivel Isten szeretet, odaadja a legdrágábbat, mert a szeretet ad. Ma délután éppen most értünk vissza Nemesbikről, ahol a nemesbiki Béter református szeretet otthonnak voltunk a 20. ünnepi évfordulóján. Nagyon szép alkalmon lehettünk ott, és tényleg a budapesti szeretet szolgálati vezetőktől kezdve egészen a lelkész kollégákon át és a lakókig mindnyájan együtt voltunk a nemesbiki templomba. Színültig megtelt a templom, és az az Isten tisztelet arról szólt, hogy Isten ad, hogy Isten szeretetet ad, és hogy az ő karjai, amelyek alányúlnak ebbe a világba, szeretetből nyúlnak bele ebbe a jelenlegi világunkba, az életünkbe is. És boldog az az ember, olyan szépen mondta Viktor Dániel intézmény vezető, ha az Isten kezén csak egy parányi idegsejtek tudunk lenni, amelyek érzékelik azt, hogy hol kell adni, hol kell a könnyeket letörölni, hol kell vigasztalni, hol kell adni, mert tényleg szükség van arra, hogy adjunk azt, amink van. De mindezt nem ismeri fel az ember a Szentlélek Úristen munkája nélkül. Mózesék nagy kínban voltak a vörös tenger előtt. Vajon mi lesz a sorsunk, a nép fellázadt? Ezért hoztál ki bennünket, hogy itt halljunk meg? Ezért volt ez a nagy felhajtás? Ezért volt annak a sok embernek a halála, hogy itt pusztuljunk el, a vörös tengerbe fújjunk? És kedves testvérek, amikor az ember le tudja tenni a terhét, le tudja tenni azt, ami kínozza, amivel nem tud mit kezdeni, ami felül haladja minden erejét, akkor Isten meghagyja a megoldást, és Isten megnyitja azt, ami zárva volt. Fényt ad oda, ahol sötétség volt, örömöt ad oda, ahol bánat volt, s vigasztalást ad oda, ahol vigasztalhatatlan állapotok voltak. Miért szenvedünk hát? Miért kell nekünk a túlerők között felmorzsolódnunk? Isten nem ezt akarja. Isten nem azt akarja, hogy üvegtengerré termedjünk már itt. És mindig elmondom, amikor ilyen igerészekkel van dolgunk, hogy bizony a mi örök életünk, ha nagyon leegyszerűsítjük, azon múlik, hogy miben rögzül a lelkünk. Ha már itt ebben a látható világba belerögzülünk a szorongásba, az állandó aggodalmakba, mit mondott az Úr Jézus, a pogányok kérdezgetik, hogy mit tegyünk, mit igyunk, mivel ruházkodjunk. A pogányok aggódnak, akiknek nincs élő Istenük. S aki belerögzül ebbe az Isten nélküli állapotba, vagy Uram, bocsá, csak ebben az életben tudunk reménykedni a Krisztusban, csak ebben az életben. S úgy gondoljuk, hogy már az élet után majd a halálban ki tudja, mi fog velünk történni, mennyire csalóka a gonosz, mennyire ki tudja játszani a hitünket is, hogy meddig tudunk menni Krisztussal. Csak a látható életbe tudunk reménykedni benne, vagy azt mondjuk, hogy Uram, te neked, akinek hatalmad volt az élet ösztüzei között bennünket megtartani, akinek hatalmadban állt életünk vörös tengereit megnyitni, hogy száraz lábbal keljünk át a betegségek vörös tengerein, a gyászfájdalom tengerein, talán a családi élet megpróbáltatásainak a tengerein, a megélhetésnek, a munkanélküliségnek a vörös tengerein. Uram, ha neked volt hatalmad ezeket megnyitni, ott voltunk benne, körülölelt, de nem érintett bennünket. Ó, hányan el tudnánk mondani életünk történeteit, hogy benne voltunk, hogy körülölelt, hogy szorított, de az Isten nem engedte, hogy ártson nekünk. Igen, nem csak mi szeretjük az Istent, hanem van egy sokkal nagyobb örömhírünk, hogy Isten előbb szeretett bennünket mindenkinél. És mi mindig ott van a szívünkben, szerintem nem csak nekem, amikor az egyetemes ima héten római katolikus pap testvérünk a Mindszentről mondta a csodálatos versidézetet, hogy valaki értem imádkozott. És ha belegondolunk abba, hogy ki az, aki miértünk imádkozott, aki legelőször imádkozott, bármennyire hálával van telve a szívünk a szüleinkért, a nagyszüleinkért, akik imádkoztak értünk, józanul végig gondoljuk, aki legelőször imádkozott értünk, az a mi mindenható Istenünk. És most is imádkozik, hogy életünk nagy tengerei előtt ne összetörjünk, hanem tudjunk kiáltani. Ézsaiás próféta könyvében így hangzik, hív segítségül engem a nyomorúság idején, megszabadítalak téged, te pedig dicsőítesz engem. Kiáltasz, s én azt mondom, itt vagyok. A nép zúgolódott a vörös tengernél, Mózes majdnem meglincselték, ava a nagy népbe egy valakinek volt helyén a szíve Mózesnek, aki letette ezt a problémát az Isten kezébe, és segítségül hívta. Uram, jöjj, mondd meg, hogy mit tegyek. Rám bíztad ezt a népet, itt van ez a nagy próbatétel. Előttünk a nagy víz, mögöttünk az ellenség. Hát, Uram, mit tegyünk? És az Úr átviszi őket száraz lábbal. Nem megyünk bele abba, a tudomány már meg tudja ezt is magyarázni, hogy milyen keleti szél fújhatott ott annak idején, sőt ez nem is egy egyedi eset volt, tehát máskor is megtörténhetett. A lényeg az, ahogyan a Szentírás is leírja, hogy mint két kőfalként állt a víz tömeg, és száraz lábbal kelt át a nép. Sajnos azon az üveg tengeren, amelyről a Jelenések könyve szól, onnan már nincs kiút. Abból az üvegtengerből már nincs kiút. A népek nagy üvegtengeréből, ahol az Istentől magukat elválasztott, saját döntésük által önmagukat elkülönítették az élő Istentől, ezek az emberek magukra maradnak, és nem más az ítélet és a kárhozat, kedves testvérek, mint hogy Isten nélküli állapotba kerülnek. Isten nélküli állapotba, megváltás nélküli állapotba, bűnbocsánat nélküli állapotba, ahonnan már nincs tovább. Amikor ravatalok mellett megállunk, és mindnyájunknak a szívét szaggatja a fájdalom, mert hogy ne lennénk megpróbálva egy ravatal mellett, amikor a szeretteinket gyászoljuk, de ott érti meg igazán az ember, hogy nem ettől a haláltól kell félni, hanem a lélek halálától. A lélek halálától, amikor nem tud Isten után kiáltani, amikor nem tudja imádni, mert itt a mennyei világ imádja a mindenható Istent, és ebbe a csodába volt része Mózesnek is a választott néppel együtt, amikor átkeltek a vörös tengeren, imádja, dicsőíti az Istent, nem feledkezik meg arról, hogy ki volt az, aki megszabadította őt a nagy nyomorúságból. A mennyei világ most is dicsőíti az Istent, egy nagy kérdés van, hogy mi kinek adjuk az imádatunkat, hogy mi ki előtt borulunk le, mi kinek hódolunk, embereknek, önmagunknak, valamilyen ideának, valamilyen filozófiának, valamilyen rendszernek, valamilyen Istennek. Tudjuk, hogy az emberi lélek úgy van megszerkesztve, hogy a lelkünk közepén, szimbolikusan mondom, van egy trón. Arra mindenképp fel kell, hogy segítsünk valakit, és oda kell, hogy ültessünk, mert az ember, mint teremtmény, úgy van megalkotva, hogy kell, hogy szeressen, és kell, hogy imádjon valakit. A legtöbb ember magát ülteti oda, hát ki, ha én nem. És önimádók vagyunk, önzőek, önközpontúak. Van, aki kikéri ezt magának, és azt mondja, hogy ő csak egocentrikus. Hát szebb, minden bizonnyal jobb ezt hallani, de a lényeg az, hogy ő maga körül forog. Ő maga ül a trónuson. Aztán nagyon sokszor megesik velünk az is, hogy odaültetünk nőként egy férfit, vagy férfiként egy nőt, vagy szülőként a gyermekünket, vagy az unokánkat. Nagyon sokan kérdezik új keresztényként, megtértként, hogy hát baj az, hogyha én jobban szeretem a gyermekemet, mint az Urat. És erre van egy nagyon kiúzanító válaszunk, mégpedig az, hogy mindegyik más szeretet. Másképpen szeretem a gyermekemet, másképpen tudok szeretni egy embert, és egészen más dolog az élő Istent szeretni, és őt imádni. Hát kedves testvérek, ki ül ezen az estén a mi lelkünk trónusán? Mert azt fogjuk imádni, azelőtt fogunk leborulni, annak fogjuk vinni az áldozatainkat, és azt fogjuk éjjelezni nap mint nap, azért fogunk dolgozni, azért fogunk fáradozni. Az Úristen azt mondta, és mennyire bölcs Isten, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Lokman azt mondja az etikájába, Isten nagyon is tudja, hogy vannak idegen istenek. Tud róluk, hogy bálványgyár az ember szíve, hogy Kálvin János mondja, bálványgyár. Az egyiket leszedem a trónusról, és már is jelentkezik a következő. És ez addig megy, kedves testvérek, amíg oda nem ültetem azt, akit megillet ez a trónus, ami megváltó Jézus Krisztusunkat. Ő való a lelkünk trónusára, és boldog az az ember, aki Krisztus koronázza királyá, nem csak virágvasárnap, nem csak nagypénteken, nem csak húsvétkor, hanem a hétköznapok csendjébe, az élet nagy ösztüzei idején, életünk vörös tengereinél megállva. Nagyon kiúzanítói paralelbe ez a két ige szakasz. Mózesék átkelése a Vörös-tengeren, ahol még lehetett, ahol még lehetséges volt az átkelés, és Isten kiózanít bennünket, hogy bizony lesz egy üvegtenger, ahol a népek nagy tengere mozdulatlanságba, fájdalomba, Isten nélküli állapotba fog rekedni, mert ők döntöttek így. Ezt jelenti a szabad akarat. Egész életünk során mi döntjük el, egészen onnantól kezdve, hogy milyen ruhát veszek magamra, hogy milyen életpályát választok, hogy milyen szakmát, hivatást fogok majd betölteni, egészen odáig, hogy kell-e nekem az élő Isten, vagy sem, hogy mi erről az én véleményem. Istennek nem tudunk elég hálát adni, hogy munkája elérte a szíveinket, és hogy mi most is ahhoz a néphez tartozhatunk lélek szerint is, akik őt imádják. De ebbe gyakorolni kell magunkat, éppen ezért minden áldott nap legyen az imádságunknak része, hogy az Úr Jézus tanított bennünket az úri imádságban is. Mi atyánk, ki az, akit megszólítok? Hát az én mennyei atyámat. Aki a mennyekben vagy, hol van, hová intézem, hová címzem az én mondandómat, az én imádságomat. Szenteltessék meg a te neved. Neked adom a szentséget, a dicsőséget, az áldást. Először bizony meg kell fésülni a gondolatainkat, tudatába kell, hogy legyünk annak, kihez imádkozunk, s ehhez a dicsőítésnek az útja vezet. Nagyon szomorú vagyok azért, amikor a kisebb felekezetek, kisegyházak, hogy így mondjam, gyakorolják a dicsőítést, és végzik az Isten tiszteleteikben, félre ne tessenek érteni, én nem azt mondom, hogy itt gitárral és akármivel, itt nagy hangszeres kísérettel legalább egy óra hosszánál dicsőítsük az Istent, és majd aztán jöhet bármi más egyéb, de hogy Istennek örömet szerez az, hogyha mi dicsőítjük őt, és hogy ez nagyon hiányzik a mi életünkből, az azon látható, hogy örömtelenek vagyunk, hogy fénytelenebbek vagyunk, mert akik tudatában vannak annak, hogy ki elé járulnak és kit imádnak, miközben Mózes is fent volt a kijelentés két kőtáblájáért, gondoljunk arra, de amikor az Istennel való együttlétből alászállt, annyit ír a Szentíró, arcának bőre sugárzó volt, mert imádta az Istent, mert az Isten kezéből vette át, amit ő levitt a völgybe. Nagy dolog az Istent imádni, nagy dolog az Isten kezébe letenni mindazt, ami fáraszt, ami gond, ami probléma, amihez mi kevesek vagyunk. Ez az este is legyen lehetőség arra, hogy mozduljunk Isten felé lélek által. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, leborulunk te előtted, Urunk, és szeretnénk megtanulni a te dicsőítésedet, megtanulni azokat a szavakat, azt a lelki alkatot, azt a lelki tartást, Urunk, hogy ne önmagunknak a kéréseit zúdítsuk elsőként oda a te szentséged elé, mint egy követelősködő kisgyermek, aki türelmetlen, és nem akarja meglátni azt, hogy az ő szülei most éppen mással vannak elfoglalva, vagy éppen más a feladat, a napi rend, csak kéri és követeli azt, amire neki a saját meglátása szerint szüksége lenne. Úrunk, sokszor csak ebben tudunk gyermekek lenni, hogy türelmetlenül kérjük azt, amit kigondoltunk, azt, amit elképzeltünk, de Úrunk, taníts meg bennünket türelmesen letenni a te kezedbe azt, ami felülhaladja erőinket, azt, ami feszít, azt, ami próbatétel. Ó, Úrunk, könyörülj meg rajtunk, és szent lelked ereje által taníts bennünket, nevelj bennünket, és vezérelj bennünket. Nagy szükségünk van, Úrunk, a te jelenlétedre, hogy valóban neked tudjuk adni az imádatot, és hogy egyedül neked a veled való kapcsolatban gyakorolni tudjuk az imádást és az Isten dicsőítését. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy ezt nem azért kéred tőlünk, hogy te önmagad dicsőségét növeld, hanem azért, hogy a te dicsőítésedbe még inkább meglássuk, hogy ki vagy te nekünk. Megváltunk, szabadítunk, királyoknak királya, uraknak ura, és miközben kimondjuk, hogy neked adatot minden hatalom menjen és földön. Ó, Urunk, nem a mi gyönge emberi szavunkért lesz neked hatalmad, hanem ez a dicsőítés láttatja meg a mi lelkünkkel, hogyha tiéd minden hatalom, akkor neked van hatalmad rajtunk könyörülni, és nekünk szabadulást adni, mint a választott népnek a Vöröstengernél. Köszönjük, Urunk, hogy ezen az estén is minden terhünket letehetjük a te kezedbe. Köszönjük, Urunk, hogy eléd hozhatjuk a betegeket, a gyászolókat. Te kezedbe tehetjük le a fiatalokat, a gyermekeket, az ifjakat, az időseket. Köszönjük, Urunk, hogy te hozzád jöhetünk, és már most imádkozhatunk az édesanyákért, édesapákért, nagyszülőkért, keresztszülőkért, és Urunk, könyöröghetünk ő éretük, hogy legyen elég hitük a te kezedbe letenni gyermekeik életét. Szeretnénk így könyörögni gyülekezetünkért, alkalmainkért, Isten tiszteletekért. Könyörülj meg, Urunk, rajtunk, engedd meg, hogy úgy tudjunk belépni ide a templomba, hogy tereát tudjunk figyelni, és úgy változtasd meg a mi szívünk tartalmát, hogy ne a gondjainkkal, a bűneinkkel, hanem veled tudjunk kimenni a templomból. Köszönjük, Urunk, hogy most is te szereteteddel fogadtál bennünket, és táplálni akartál igéd által. Köszönjük, Urunk, az igéket, engedd meg, hogy magunkkal tudjuk vinni őket, és maga a lélek vigyen bennünket, és vezéreljen tovább, azon az úton, Urunk, amely a te tervednek a része. Így kérünk, könyörülő irgalmadat, szereteted, áraszt kiránk, Urunk, s engedd meg, hogy lélektől vezérelt emberekké válhassunk, hogy a lélek, amely vezérel bennünket, egykor hatalmas erővel be tudjon majd vezetni bennünket abba a világba, színről színre, amely a te látásodnak a világa. Így könyörülj meg rajtunk, Urunk, és áld meg egész földi életutunkat, s mennyei életünket, amelyet te ígértél nekünk. Jézusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek velünk való közöltetése legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.